9. novella. Saladint, ki kereskedő képében jár, megvendégeli Torello. Megindul a keresztes hadjárat. Torello időt szab feleségének, midőn újból férhez mehet, fogságba esik, a szultán hírét hallja, mint ügyes sólyom idomítónak, felismeri, magát is felfedi, és Torellót nagy tisztességgel vendégeli. Torello nyavajába esik, és varázslat segedelmével egy éjszaka alatt Páviába jut, minek utána pedig a lakodalmon, melyet felesége új mennyegzőjén tartanak, felismerik, feleségével együtt megtér házába. Filoména már befejezte elbeszélését, és valamennyien egyenlőképpen magasztalták Titus hálás nagylelkűségét, midőn a király az utolsó helyet Dioneo számára tartogatván ekképpen fogott szóba. Bájos hölgyeim, bizonyos, hogy Filoména abban, mit a barátságról mond, az igazságot mondja, és méltán panaszkodott végső szavaiban, hogy mai napság a barátságnak mely csekély becsülete vagyon az emberek között. S ha mi azért volnánk itten, hogy megjobbítsuk a világnak hibáit, vagy korholjuk azokat, én is terjengős beszédben folytatnám szavait. Mivel azonban más végből vagyunk itten, eszembe jutott valamely hosszadalmas, de azért kedves történetben megmutatni néktek Saladinnak egyik nagy lelkűségét, hogyha már hibáink miatt nem is tudunk tökéletes barátságot nyerni. A novellámban elbeszélendő eset révén legalább gyönyörűségünket lejjük abban, hogy másoknak szolgálhatunk, amaz reménységben, hogy ennek jutalmát előbb-utóbb bizonyosan megnyerjük. Elmondom tehát, hogy miként mindenek tanúsítják, első Frigyes császár idejében a keresztények általános keresztes hadjáratot indítottak a Szentföld visszahódítására. Amikor ennek Saladin, a vitéz nagy úr és akkoriban Babilónia szultánja jó eleve hírét vette, feltette magában, hogy tulajdon szemével kívánja látni a keresztény urak készülődéseit eme hadjáratra, hogy maga is jobban felkészülhessen. És minden dolgait rendbe hozván Egyiptomban ürügyül vetette, hogy zarándok útra megyen, és két nagy bölcs főfő emberével és csupán három szolgájával kereskedő képében útnak indult. Minek utána már számos keresztény tartományt bejártak és keresztül vágtak Lombardián, hogy átkeljenek a hegyeken, történt, hogy Milánóból Pávia felé való útjukban estetájt találkoztak valamely páviai nemes úrral, kinek neve volt Torello d'Istria, ki szolgáival és kutyáival és solymaival mulatni indult egyik gyönyörű nyaralójába, amely a Ticino mellett volt. Midőn Torello megpillantotta őket, kitalálta, hogy nemes urak és idegenek, és kívánkozott megtisztelni őket. Miért is, mikor Saladin megkérdezte egyik szolgálójától, hogy mennyire van innét Pávia, s vajon idejében odaérnek-e, és bejuthatnak-e még? Torello nem engedte szolgáját válaszolni, hanem maga felelt ekképpen. Urak, nem érhettek el Páviába oly időre, hogy bebocsátást nyerjetek. Akkor hát, mivel idegenek vagyunk, ne terheltessél eligazítani bennünket, mondotta rá Saladin, hogy hol kaphatjuk a legjobb szállást. Felelte Torello, szívesen megteszem, épp az imént forgott eszemben, hogy egyik emberemet elküldöm valamiért Pávia közelébe. Hát mellétek adom őt, és majd elvezet oda, hol illendő szállást vehettek. És odalépvén legértelmesebb emberéhez megmondotta néki, mi a teendője, és elküldötte azokkal. Maga pedig nyaralójába sietett, és nyomban, amit gyorsan csak lehetett, pompás vacsorát készítetett, s megterítette az asztalokat kertjében, s ennek végeztével pedig kiment a kapuba, rájuk várakozván. A szolga miközben különbkülönféle dolgokról beszélgetett a nemes urakkal, jókora kerülődtett velük, mit azok nem vettek észre, és végezetül urának nyaralójába vezette őket. Kiket is, midőn Torello megpillantott, nyomban fölserkent, és elébük járulván mosolyogva szólott ekképpen: Urak, Isten hozott. Saladin, aki éles elmélyű férfiú volt, észrevette, miképpen ez a lovak félt, hogy ők talán nem fogadták volna el meghívását, ha meghívta volna őket, amikor találkoztak, s annak okáért csellel vezette őket házába, hogy ne vonakodhassanak az estét véletölteni. És köszöntését viszonozván szólott ekképpen: Uram, ha szabad volna panaszkodni az udvarias férfiakra, mi ugyan panaszkodhatnánk reád, mivel nem csupán feltartóztattál némiképpen utunkban, hanem kényszerítettél, hogy elfogadjunk így páratlan udvariasságot, mint a tiéd, holott jóságodat semmivel meg nem érdemeltük, mint puszta köszöntésünkkel. A lovag okos és jószavú ember lévén felelte: Urak, ama szívesség, melyet tőlem nyertek, bizonyára szegényes ahhoz képest, mely megilletne benneteket, miként külsőtök után ítélem. De pávián kívül csak ugyan sehol nem nyerhettetek volna jó szállást, annak okáért ne vegyétek zokonot, csekély kerülőt tettetek azért, hogy kevesebb kényelmetlenségben legyen részetek. És ekképpen szólván, szolgái a vendégek köré gyülekeztek, és gondjaikba vették azoknak lovait, minek utána uraik leszállottak. Torello pedig a három nemes urat bevezette a számukra készített szobákba, levétette csizmájukat, és jéghideg borral frissítette, és kellemes beszélgetéssel szórakoztatta őket mind a vacsora idejéig. Saladin és kísérői és szolgái mind valamennyien értették az olasz nyelvet, miért is jól megértettek mindent, és a lovag is őket. És mind úgy vélték, hogy ez a lovag a világ legudvariasabb és legkedvesebb embere, ki oly ékes szavú, hogy még életükben párjára nem akadtak. Másfelől Torello úgy vélte, hogy ezek előkelő emberek és magasabb rangban vannak, mint először gondolta, miért is magában sajnálta, hogy íme ez estén nem tudta megtisztelni őket vendégekkel és díszesebb lakomával. Gondolta át magában, hogy másnap majd pótolja azt. És kioktatván egyik szolgáját szándoka felől, beküldötte feleségéhez, ki fölöttébb okos és nagylelkű asszony volt, páviába, mely egészen közel volt oda, és melynek kapuit ugyan soha be nem zárták. Annak utána pedig kivezette a nemes urakat a kertbe, és udvariasan megkérdezte őket, kik is volnának. Mire Saladin felelt imígyen: ciprusi kereskedők vagyunk, Ciprusból jövünk, és ügyes-bajos dolgainkban Párizsba vagyunk menendők. Mondotta akkor Torello: Adná Isten, hogy mi országunkban oly nemes urak teremnének, mint íme Ciprusban kereskedők. Efféle és egyéb beszélgetésekben mulattak egy ideig, miközben elérkezett a vacsora órája. Miért is asztalhoz tessékelte őket, hol ahhoz képest, hogy rögtönzött vacsora volt, szíves és illendő vendéglátásban volt részük. Asztalbontás után nem sok ideig voltak együtt, midőn Torello észrevette, hogy fáradtak, miért is pompás ágyakba fektette őket, és kevéssel utóbb hasonlatosképpen maga is aludni tért. Ama szolga, akit páviába küldött, átaladta az üzenetet feleségének, ki nem asszonyi, hanem királyi lélekkel tüstént egybehívatta Torello számos barátját és hűbéresét, és minden szükséges dolgot elkészítetett a fejedelmi lakomához, és fáklyás emberekkel számos előkelő nemes polgárt meghívott a lakomára, és összehordatott posztót, sejmet, prémet, és mindent tökéletesen rendbehozott, miként férje ura üzente. Amint a nap felvirradt, a nemes urak felkeltek, s akkor Torello lóra szállott velük, és eléhozatván sólymait kivezette őket valamely közeli mocsárhoz, és megmutatta nékik azoknak repülését. Időn azonban Saladin embert kért tőle, ki elvezesse őket páviába, a legjobb fogadóba szólott Torello, én magam leszek az, mivel úgyis dolgom vagyon ott. Azok hitték a szavát, és megörültek, és véle együtt útnak indultak. És 9 óra tájban beértek a városba, és abban a hiszemben, hogy útban vannak a legjobb fogadó felé, Torellóval annak palotájához érkeztek, hol a nemes urak fogadására már legalább 50 előkelő polgár egybegyülekezett, kik is nyomban mellettük termettek, és megtartották lovaik zabláját és kengyelvasát. Saladin és kísérői ennek láttára nyomban kitalálták, mi ez, és szólottak, Torello uram, nem ezt kértük tőled. Eleget tettél érettünk a múlt éjszaka, sőt jóval többet, mint kívántuk, miért is bízvást utunkra bocsáthattál volna. Felelte nékik Torello. Urak, azért, mit tegnap este értetek cselekedtem, nem annyira néktek, mint inkább a sorsnak vagyok hálás, hogy ott lepett benneteket az úton oly késő órában, midőn kénytelenek voltatok betérni szerény házamba. Ezért mi ma reggel vagyon, néktek tartozom hálával, magam is, és mind eme nemes urak, kik itt vannak körülöttetek, ha úgy vélitek, miképpen udvarias volna megtagadnotok tőlük, hogy társaságukban ebédeljetek, megtehetitek, ha akarjátok. Saladin és kísérői beadták derekukat, leszállottak, s minek utána nemes urak nagy örömmel fogadták őket, bevezették szobáikba, melyeket nagy pompával felékesítettek számukra. És levetvén úton viselt ruhájukat, s magukat kissé felfrissítvén lementek a terembe, hol már gyönyörűen meg volt terítve. És minek utána megmosták kezeiket, és pompás és illő rendben asztalhoz ültek. Számos fogásokkal fejedelmi módon megvendégelték őket olyannyira, hogyha maga a császár jött volna el, annak sem lehetett volna része nagyobb tisztességben. És ámbátor Saladin és kísérői főfő urak voltak, és hozzászokott szemük a pompás dolgokhoz, mindazonáltal szemük szájuk elállt annak láttára, és még nagyszerűbbnek ítélték, mindezt meggondolván a lovagnak állapotját, kiről tudták, hogy polgár, nem pedig főnemes úr. Minek utána az ebéd bevégződött, és az asztalt leszették, darab ideig minden némi dolgokról beszélgettek, s mivel nagy volt a forróság, Torello kívánságára a páviai nemes urak mind hazatértek szundítani, maga pedig ott maradt 3 vendégével, s belépvén velük egyik szobába, hívatta derék feleségét, hogy ne legyen semmi drágasága, mit meg nem mutatott nékik. Felesége tehát, sudártermetű, gyönyörű asszony, gazdag ruhában ékesen 2 kisfia között, kik olyanok voltak, mint valóságos angyalok, belépte a vendégek elé, és nyájasan köszöntötték őket. Azok pedig, amint megpillantották, fölkeltek helyükről, tisztelettel köszöntötték, és maguk közé ültették, és nagy kedvességgel környékezték 2 szép fiacskáját. De minek utána velük nyájas beszélgetésbe bocsátkozott, Torello pedig kicsinyék kiment, az asszony kedvesen megkérdezte, honnét jöttek, s hová viszen útjuk. Mire a nemes urak úgy feleltek, miként Torellónak. Akkor a hölgy vidám arccal szólott, imígyem. Akkor hát látom, hogy asszonyi gondoskodásom hasznotokra lehet. Miért is kérlek, tegyétek meg nékem ama különös szívességet, hogy nem utasítjátok vissza, és nem ócsároljátok ama csekély ajándékot, melyet néktek behozatok, hanem meggondolván, hogy a nők kicsiny szívük szerint kicsiny dolgokat szoktak ajándékozni, inkább jó szívét nézzétek annak, ki adja, mint az ajándék nagyságát, tehát fogadjátok el. És behozatott mindegyik számára két pár köntöst, melyek közül egyik selyemmel, másik prémmel volt bélelve, minőt nem polgárok, nem is kereskedők, hanem urak szoktak viselni, meg három tafota dolmányt és gyolcs alsóneműt és szólott ekképpen. Vegyétek ezeket. E köntösök épp olyanok, minőket uramnak vettem. A többi, ha keveset érő is, mégis kapóra jöhet nektek, meggondolván, hogy távol vagytok feleségetektől, nagy utat tettetek, nagy út van még előttetek, és bizony a kereskedők tisztán és csinosan szeretnek öltözködni. A nemes urak elcsodálkoztak, és nyilván megismerték, hogy Torello semmi némű udvariasságot nem akar elmulasztani irányukban, és féltek, hogy Torello felismeri őket, mivel látták, hogy e ruhák nem kereskedőkhöz, hanem előkelő urakhoz illendők. Mindazonáltal egyikük felelt a hölgynek imígyen, Madonna, drága holmik ezek, és nem is fogadnánk el könnyűszerrel, ha hogy rá ne vennének kéréseid, melyeknek ellenállni nem lehet. Ennek végeztével, hogy Torello is visszajött, a hölgy Istennek ajánlotta őket, és búcsút vett tőlük, s ugyancsak szolgáikat is megajándékozta efféle holmikkal, már aminők megilletik azokat. Torello hosszas könyörgésre megnyerte tőlük, hogy mindemez egész napot nála töltsék. Miért is szundítottak egyet, felöltötték köntösüket. Torellóval kicsinyég lovagoltak a városban, s midőn a vacsora ideje elérkezett, számos előkelő vendég társaságában pompásan vacsoráztak. S midőn ideje eljött, nyugovóra tértek, napfelkeltekor pedig fölkeltek, és fáradt lovaik helyébe három pompás, hatalmas paripát leltek, s hasonlatosképpen szolgáik lovainak helyébe három más erős lovat. Ennek láttára Szaladin kísérőihez fordulván szólott. Esküszöm az Istenre, hogy ennél udvariasabb, tökéletesebb és figyelmesebb úr nem élt még a föld hátán. Ha a keresztény királyok oly királyi jelességekkel ékeskednek, minő lovagi jelességekkel ez ékeskedik, akkor Babilónia szultánja egy előtt sem állja meg a helyét, nemhogy annyi előtt, amennyit hadikészületben láttunk, ha rája támadnak. De tudván, hogy hiába is szabadkoznának nagy udvariassan, köszönetet mondottak néki, és lóra szálltak. Torello számos barátjával jó darabúton elkísérte őket a városon kívül, és ambátor Szaladinnak nehezére esett megválni a Torellótól, oly igen megszerette már, mégis mivel sietős volt útja, kérte, hogy térjen vissza. Ez tehát ambár fájt neki elválnia tőlük szólott ekképpen. Urak, megteszem, mivel, hogy úgy kívánjátok, de megmondom néktek, nem tudom, kik vagytok, és nem is kívánok többet megtudni, mint amennyi kedvetekre vagyon, de akárki fiai vagytok, megingott amahitem, hogy kereskedők volnátok. És hát Istennek ajánlok benneteket. Szaladin, minek utána már több kísérői, mint búcsút vettek Torellótól, felelte néki mondván, uram, megeshetik még, hogy megmutatjuk néked valamely portékánkat, melyel újra megerősíthetünk hitetben, most pedig Isten áldjon. Tehát Szaladin kísérőivel egyetemben útjára ment amaz elős elhatározással, hogyha élete tovább tart, s nem oltja ki a most következő háború, épp oly tisztességben részesíti Torellót, minőt az juttatott néki. És sokáig beszélgetett felőle, és felesége, és minden dolga felől, viselkedése és cselekedetei felől, és minden dolgát egyre jobban magasztalta. Minek utána pedig? Mind egész nyugatot nagy fáradtsággal bejártat, tengerre szállott, és kísérőivel visszatért Alexandriába, és mindenben tökéletesen tájékozódván készülődött a védekezésre. Torello visszament Páviába, és sokáig törte a fejét, ki lehetett eme három úr, de bizony az igazságot még félig meddig sem tudta kitalálni. Midőn tehát elérkezett a keresztes hadjárat ideje, és mindenfelé nagy volt a készülődés. Torello feltette magában, hogy mindenáron elmegy, hiába könyörgött felesége, hiába sírt. S minek utána készülődését bevégezte, és már induló félben volt, feleségéhez, akit forrón szeretett, szólott ekképpen. Asszony, amiként látod, elmegyek a keresztes hadjáratra, egyfelől földi dicsőségemért, másfelől mennybéli üdvösségemért. Gondjaidba ajánlom minden vagyonunkat és becsületünket, mivel pedig bizonyos ugyan, hogy elmegyek, de semmiképpen nem vagyok bizonyos benne, hogy visszatérek, hiszen ezerféle baj érhet. Kérlek téged, tedd meg egy dologban kedvemet. Bármi történjék is velem. Mindaddig, míg nem kapsz bizonyos hírt halálomról, várakozz rám egy esztendőt, egy hónapot és egy napot e mai naptól fogva, melyen útnak indulok, és előbb nem egy férjhez. Az asszony keservesen sírt, és felelte. Torello uram, nem tudom, hogyan fogom elviselni a fájdalmat, melyet nékem elutazásoddal okozol. De ha túlélem, s véled valami történik, éj és haj abban a bizonyosságban, hogy én Torello felesége gyanánt fogok élni és meghalni, szüntelenül rája emlékezvén. Felelte néki Torello, asszony, szentül bizonyosra veszem, hogy amennyiben rajtad áll, megtartod, mit nékem ígértél. De fiatal asszony vagy, szép vagy, nagy az atyafiságod, spáratlan jelességednek szerte nagy híre vagyon. Miért is bizonyosra veszem, hogy számos fő-fő nemes urak kérnek majd testvéreitől s atyád fiaitól, ha hogy semmi hír nem jöv felőlem. Te pedig nem tudod állani majd ösztökéléseiket, s kénytelen, kelletlen, bele kell törődnöd akarjatokba. És semmi másért, csak ezokból szabtam néked ekkora határt, és nem nagyobbat. Szólott az asszony, abból, mit néked mondottam, megteszek annyit, amennyit bírok. S ha mégis másképpen kellene cselekednem abban, mit meghagytál, bizonyára megfogadom szavadat. Kérem Istent, hogy se téged, se engem ne juttasson így végre ez idő alatt. Torello átvette a gyűrűt és lóra szállt, s minek utána mindenkitől búcsút vett, útnak indult. És csapatjával Genovába érkezvén Gájára szállott, s útra kelt, s hamar idő múltán megérkezett Akriba, és csatlakozott a keresztények másik seregéhez, melyben szinte nyomban ezután pusztító nyavaja ütött ki, és hullottak az emberek. Miközben tehát e veszedelem dühöngött, sikerült Saladinnak, már akár haditudományával, akár szerencséjével, karcsapás nélkül fogságba ejteni szinte mind a keresztényeket, akik megmenekedtek a manyavajából. És akkor elosztotta őket külön-külön városaiban, és börtönre vetette. Eme foglyok között volt Torello is, akit Alexandriába hurcoltak fogságba. Mivel pedig ottan nem ismerték, s félt is felfedni magát, kényszerűségből sólymok idomítására adta fejét, minek igen nagy mestere volt. Ennek híre pedig eljutott Saladinhoz, ki is kivette őt a fogságból, és maga mellett tartotta sólymásza gyanánt. Torellónak, kit Saladin soha más néven nem szólított, mint ekképpen keresztény, ő pedig viszont nem ismerte meg, sem pedig a szultán őt, egyre csak páviában járt gondolatja, és többször is próbát tett a szökéssel, de nem sikerült néki. Miért is, midőn egyszer bizonyos genovaiak követségbe jöttek Saladinhoz, hogy kiváltsák némely földjüket, és már indulóban voltak visszafelé, elhatározta megírni a feleségének, hogy életben vagyon, és hamarosan mihely csak teheti, visszatér hozzá, miért is várjon rá. És ekképpen is cselekedett. És rimánkodva megkérte az egyik követet, kit ismert, úgy intézze, hogy a levél a San Pietro in Sil d'Oro apátjának kezébe jusson, aki nagybátyja volt. Miközben tehát Torello ímez állapotban élt, történt egy napon, hogy midőn Saladin a solymokról beszélgetett véle, Torello elmosolyodott, és száját oly módon húzta el, melyet Saladin midőn házának vendége volt páviában igen jól megjegyzett. Eme mosolygásáról Saladinnak eszébe jutott Torello, miért is merőn, szemügyrevettes, úgy rémlett néki, hogy ez bizony az. Annak okáért, abban hagyván az előbbi beszélgetés szólott, mondd csak keresztény, nyugatnak mely országából való vagy? Felséges uram, felelte Torello, lombardiai vagyok, bizonyos Pávia nevezetű városból, szegény ember és alacsony rangú. Amint Saladin ezt hallotta, szinte már megbizonyosodott affelől, amiben eddig kételkedett, és mondotta magában örömmel, Isten megadta nékem az alkalmat, hogy megmutassam ennek, mi kedves volt szívemnek hozzám való szívessége. És többet nem szólván összehordatta valamely szobában minden ruháját, Torellót bevezette oda és szólott, Nézd csak meg, keresztény, ha vagyon-e ímez ruhák között olyan, melyet életedben már láttál. Torello nézelődött, és megpillantotta amaruhákat, melyeket Saladinnak ajándékozott a felesége, de nem hitte, hogy ezek éppen azok lehetnek, mindazonáltal felelt ekképpen. Felséges uram, egyiket sem ismerem. Igaz, hogy ez a két felső ruha hasonlatos azokhoz, melyeket én viseltem valamikor három kereskedővel egyetemben, kik házamba betértek. Akkor Saladin tovább nem tudván tűrtőztetni magát. Gyengéden megölelte és szólott. Te vagy Torello d'Istria, én pedig egyike vagyok ama három kereskedőnek, kiknek feleségedeme ruhákat ajándékozta. Mostan pedig itt az alkalom, hogy megbizonyosodjál hitedben, mely portékával kereskedem én, miként tőled elbúcsúzván mondottam, hogy még megeshetik. Torellót ennek hallatára elöntötte az öröm és a szégyenkezés. Örült, hogy így előkelő ember volt vendége, szégyenkezett, mivel úgy érezte, hogy szegényesen vendégelte. Akkor Saladin mondotta néki, Torello uram, mivel Isten ide vezérelt tégedet, vedd eszedbe, hogy itten immár nem én vagyok az Úr, hanem te magad. És minek utána nagy újjongással köszöntötték egymást, a szultán királyi ruhákba öltöztette őt. Oda vezette a főnemes urak elébe, nagy sok szóval magasztalta derékoltát, s parancsolta, hogy ki számot tart kegyelmére, éppen úgy tisztelje vendégét, mint tulajdon felsége személyét. Mit is ettől fogva mind valamennyien megcselekedtek, de mindenkinél inkább ama két úr, akik Saladinnak kíséretében házának vendégei voltak. A hirtelen nagy dicsőség, melybe Torello csöppent, némiképpen kiverte fejéből Lombardia minden emlékét, különösképpen, mivel szentül reménykedett, hogy levele már bizonyára nagybátyjának kezébe jutott. A táborban, vagyis a keresztények seregében, amanapon, melyen Saladin fogságába estek, meghalt és eltemettetett bizonyos jelentéktelen provanci lovak, kinek neve volt Torello di Dignéz. Mivel pedig Torello d'Istria nemessége miatt mind az egész seregben ismeretes volt, mindki hallotta, hogy Torello meghalt, az istriai, nem pedig a dignézi Torellóra gondolt. S midőn nyomban utána rájuk szakadt a fogság, nem volt módjuk meggyőződni afelől, hogy tévedtek. Miért is az Itália béliek számosan emehírrel tértek haza, és közöttük akadtak olyan vakmerők, kik nem átallották mondani, hogy látták őt holtan, és ott voltak a temetésén. Midőn felesége és atyafiai meghallották a hírt, bizony mérhetetlen és kimondhatatlan fájdalmat okozott nékik, és nem csupán nékik, hanem mindenkinek, aki ismerte. Vége hossza nem volna elmondani, mi nagy és mi keserves volt feleségének fájdalma és szomorúsága és sírása. Minek utána tehát hónapokon által szüntelen gyötrelemben emésztette magát, fájdalma csillapodni kezdett, s mivel akkor fölöttébb előkelő lombardiai férfiak feleségül kívánták, bátyai és egyéb atyafiai nógatni kezdték, hogy újból férhez menjen. És bár keserves zokogás közben többször is megtagadta ezt, végezetül kényszerűségből meg kellett tennie atyafiai akaratát, de feltétel gyanánt szabta, mindaddig ne köteleztessék arra, hogy férjéhez költözzön, míg nem betelik az idő, melyet Torellónak ígért. Miközben Páviában ekképpen folytak az asszonynak dolgai, és már csak 8 nap hiányzott a ma megszabott naphoz, melyen férjhez mennie kellett, történt, hogy Torello Alexandriában valamely napon megpillantott egy embert, kit annak idején látott a genovai követekkel a Genovába induló gályára szállani. Miért is szólította azt, és megkérdezte, milyen volt útjuk, és mikor érkeztek Genovába. Azt pedig felelt imígyen: Uram, istentelen útja volt a gályának, miként Krétában hallottam, hol partra szálltam. Mivel, mikor már közel járt Szicíliához, veszedelmes északi szél támadt, mely Berberország zátonyaira vetette, úgyhogy senki nem menekült meg, s a többiek között 2 testvérem is odaveszett. Torello hitelt adott emezember szavainak, amint hogy valóban színigazak voltak, és miközben eszébe jutott, hogy kevés napok múltán lejár amaz idő, melyet feleségének szabott, és meggondolta, hogy bizonyára semmit nem tudnak Páviában az ő állapotja felől. Bizonyosra vette, hogy felesége már újból férhez ment, miért is nagy fájdalom lepte meg, hogy enni sem tudott, hanem ágyba feküdt, és halálra szánta magát. Midőn pedig Szaladin ennek hírét vette, mivel fölöttébb szerette őt, meglátogatta, és hosszas kérés, könyörgés után kifaggatta fájdalmának és nyavajájának oka felől, meg is pirongatta, hogy miért nem mondotta meg már előbb néki. Annak utána pedig kérte, hogy nyugodjék meg, bizonykodván, hogyha megnyugszik, ő úgy intézi, hogy a megszabott napra ott lesz Páviában, és meg is mondotta néki a módját. Torello hitelt adott Szaladin szavainak, s mivel már több ízben hallotta, hogy az ilyesmi lehetséges, és már nem egyszer meg is történt, megvigasztalódott, és kezdette sürgetni Szaladint, hogy hamarosan intézze el a dolgot. Parancsolta tehát Szaladin egyik varázsló mesterének, kinek tudományával már máskor próbát tett, hogy ejtse módját, miképpen Torellót ágyban egy éjszaka alatt átszállítsa Páviába. Mire a varázslómester feleltenék, hogy meg lesz, de bizony maga javáért el kell őt altatnia. Szaladin tehát minek utána ezt elrendezte, visszatért Torellóhoz, és látta, miképpen az erősen feltette magában, hogy mindenáron Páviában lesz a megszabott időre, ha ugyan lehet, ha pedig nem lehet, inkább meghal, miért is szólott hozzá eképpen. Torello uram, Isten látja lelkemet, nem tudlak semmiképpen feddeni azért, hogy oly forrón szeretett feleségedet, és oly igen félsz, hogy másé leszem. Mivel minden asszonyok között, kiket életemben láttam, ő az, kinek erkölcse, viselkedése, jelessége, nem is szólván szépségéről, mely mulandó virág, vélekedésem szerint a legnagyobb dicséretet és megbecsülést érdemli, fölöttébb kedves lett volna nékem, hogyha már a sors idevetett téged amaz idő alatt, melyet nékem és néked még élnünk adatik, országomnak kormányzásában mindketten fejedelmek módjára éltünk volna egyenlő hatalommal. És ha már úgy esett, hogy Isten nem adta meg nékem, mivel fejedbe vetted, hogy vagy meghalsz, vagy a megszabott időben Páviában leszel. Kimondhatatlanul kívántam volna legalább idejében tudni ezt, hogy ama tisztességgel, ama pompával és ama kísérettel küldhettelek volna haza, mely virtusodért megillett. Mivel azonban ez sem adatott meg nékem. Te pedig mindenképpen szeretnél nyomban ott lenni, tőlem telhetőleg eljuttatlak oda olyképpen, mint mondottam. Felelte erre Torello. Felséges uram, szavaid nélkül is bőségesen megbizonyította cselekedetekkel irányomban való jóindulatodat, melyet így nagy mértékben soha meg nem érdemeltem. Abban pedig, amit mondottál, még ha nem is mondottad volna, életre halálra vakon bizakodom. De minek utána ekképpen határoztam. Kérlek, hogy azt, mit megígértél nékem, tüstén tedd meg, mivel holnap vagyon az utolsó nap, melyen hazavárnak. Saladin felelte, hogy minden bizonnyal megteszi, és másnap Saladin amaszándokkal, hogy a következő éjszakán hazaküldi őt az egyik nagy teremben, gyönyörű és dús ágyat vettetett derék aljakból, melyek az ő szokások szerint csupa bársonyból és aranyszövetekből készültek, és terítetett rája roppant gyöngyszemekkel és kincset érő drágakövekkel tekergősen hímzett takarót, melyet annak utána itthon mérhetetlen vagyont érőnek becsültek, végezetül pedig két fejpárnát minőke pompás ágyhoz illettek. És ezt elvégezvén parancsolta, hogy Torellót, ki már talpra állott, öltöztessék szaracén ruhába, melynél drágábbat és gyönyörűbbet még senki a világon nem látott, fejére pedig ottani szokás szerint csavarják egyik leghosszabb turbánját. Mivel pedig az idő már későre járt, Saladin számos főnemeseivel ama szobába ment, melyben Torello volt, s melléje ülvén szinte sírva eképpen fogott szóba. Torello uram, közeledik az óra, melyben el kell válnom tőled, mivel pedig nem kísérhetlek el, és kíséretet sem adhatok melléd, mert azon az úton, melyet megtenned kell, nincs módrejá. Itt a szobában kell búcsút vennem tőled, és most éppen ennek miatta jöttem. Miért is minek előtte Istennek ajánlak? A közöttünk való szeretetre és barátságra kérlek, ne feledkezzél meg rólam, s ha lehet. Minek előtte még időnk lejár, és te rendbe hoztad Lombardiában ügyes-bajos dolgaidat, legalább még egyszer jöjj el látogatásomra, hogy akkor a viszontlátásodon érzett örömömben pótolhassam ama mulasztást, melyet most sehetséged miatt elkövetni kénytelen vagyok. És addig is, míg nem ez megtörténik, ne terheltessél leveleiddel fölkeresni, és kérd tőlem bármit, amit akarsz, mivel néked bizonnyal szívesebben megadom, mint akárki másnak a föld kerekségén. Torello nem bírta könnyeit visszafojtani, és mivel az okogás folytogatta, csak kevés szóval felelte, hogy soha-soha ki nem vész emlékezetéből sok jó téteménye és nemessége, és hogy mind élete fogytáig bizonnyal készen áll minden parancsára. Miért is Saladin gyöngéden megölelte és megcsókolta, és sűrű könyvhullajtás közben mondotta neki, Isten vezéreljem. És kiment a szobából, és annak utána mind a többi főemberek is rendre búcsút vettek tőle, és Saladinnal amaterembe mentek, melyben az ágyat felállítatta. Mivel pedig az idő már későre járt, és a varázsló mester már várakozott, és sürgette, hogy dolgát végezhesse, belépett valamely orvos bizonyos itallal, s megitatta Torellóval mondván, hogy erősítő gyanánt adja néki. És nem sok időbe telt, és elaludt tőle. Ekként álmában Saladin parancsára feltették a gyönyörű ágyra, melyre a szultán nagy és ékes és sokat érő koszorút helyezett, és olyan jelet tett rá, melyből később nyilván megértették, hogy ezt Saladin Torello feleségének küldi. Annak utána újjára húzott Torellónak egy gyűrűt, melybe karbonkulus volt foglalva, mely úgy ragyogott, mint égő fákja, és oly nagy kincset ért, hogy szinte megmérni sem lehetett volna. Akkor oldalára kardot köttetett, melynek ékességet bizony nem egy könnyen lehetett volna felbecsülni. Ezen felül mellére gyöngyökkel meg egyéb becses drágakövekkel kirakott csatot kapcsoltatott, melynek párját emberi szem még nem látta. Annak utána mindegyik oldala felől spanyol vert aranyakkal teli két öblös aranykupát helyeztetett, körös körül pedig gyöngysorokat, gyűrűket és egyéb drágaságokat, melyeket vége hossza nem volna felsorolni. És ennek végeztével még egyszer megcsókolta Torellót, és mondotta a varázslómesternek, hogy végezze dolgát, mire Saladin szeme láttára az ágy Torellóval egyetemben, azon nyomban mindenestől eltűnt, Saladin pedig ott maradt főnemes uraival róla beszélgetvén. Torello kérése szerint Páviában a San Pietro in Ciel d'Oro templomban ért földet, mind a fentmondott drágaságokkal és ékességekkel egyetemben, és még mindig aludt, midőn a hajnali harangszóra a sekrestés gyertyával kezében belépett a templomba, s pillantása nyomban a dús ágyra esett. És nem csupán szeme szája elállt, hanem szörnyen megrémült és hanyathomlok visszaszaladt. Amikor pedig az apátúr és a barátok szaladni látták, elcsodálkoztak, és megkérdezték, mi oka vagyon ennek. A sekrestés pedig megmondotta. Eny, eny, szólott az apátúr, hiszen nem vagy már gyermek, és nem is most vagy először ebben a templomban, hogy szabad volna ilyen féleképpen megrémülnöd. Na menjünk csak be, hadd lássuk, micsoda mumus ijesztett reát. Több gyertyát gyújtottak tehát, és az apátúr a barátokkal egyetemben belépvén a templomba megpillantotta a káprázatos és dús ágyat, rajta pedig a lovagot, ki még aludt. S miközben riadtan és félénken szemlélték a fejedelmi drágaságokat, és nem mertek közelebb lépni, történt, hogy mivel amaz italnak ereje szűnt, Torello felébredt, és nagyot sóhajtott. A barátok ennek láttára, s velük az apátúr, rémülten elrohantak kiáltozván, uram, segíts! Torello kinyitotta szemét, és körültekintvén nyilván megismerte, hogy Saladin ama helyre juttatta, melyet kért, minek is igen megörvendezett. Tehát felült, s apróra megszemlélte a holmit, mely körülötte hevert, és ámbátor már annak előtte megismerte Saladin bőkezűségét, most még nagyobbnak látta, és még inkább megismerte azt. Mindazonáltal nem mozdult helyéből, s mikor észrevett, hogy a barátok elrohannak, kitalálta okát, nevén szólította az apát urat, s kérte, hogy ne féljen, mivel ő Torello, tulajdon unoka öccse. Az apát úr ennek hallatára még inkább megrémült, mivel már számos hónapok óta holtnak tudta őt. De kisvártatva az igaz bizonyságokra megnyugodván, mikor újra hallotta, hogy nevén szólítják, a szent kereszt jelét vetette magára, és odament az ágyhoz. Akkor szólott hozzá Torello imígyem. Miért félsz, atyám? Istennek hála, élek, és a tengeren túlról tértem meg. Az apátúr, bár Torellónak hosszú volt a szakállas araba ruházata, mégis hamar idő alatt megismerte, és egészen felbátorodván megfogta kezét, és szólott ekképpen, fiacskám, Isten hozott! Annak utána pedig folytatta, nem szabad csodálkoznod rettegésünkön, mivel hogy e városban nincsen ember, ki ne hinné szentül, hogy meghaltál. És mi több? Megmondhatom, hogy feleséged, Madonna Adalieta, megtört atyafiainak kéréseitől és fenyegetéseitől, s bár akaratja ellen újból férhez megyen, s a mai napon költözik új férjéhez, és előkészítették már a menyegzőt, és az ünnepséget is, ami véle jár. Torello felkelt a dús ágyról, és kimondhatatlan örömmel üdvözölvén az apátorat meg a barátokat valamennyit kérte, hogy hazatéréséről senkinek ne szóljanak, míg nem valamely ügyét elintézi. Ennek utána biztos helyen rejtették a fejedelmi drágaságokat, ő pedig elmesélte az apátúrnak, mi minden esett véle mind a mai napiglan. Az apátúr örvendezett szerencséjén, és véle együtt hálát adott Istennek. Andak utána kérdezte Torello az apátúrat, hogy kicsoda feleségének új férje. Az apátúr pedig megmondotta néki. Akkor szólott Torello. Minek előtte híre megyen hazatérésemnek? Látni kívánom, miképpen viselkedik feleségem, ímez mennyegzőn, miért is ámbátor nem szoktak egyházi emberek efféle lakodalmakra eljárni kívánom. Intézzétek úgy a kedvemért, hogy elmenjünk oda. Az apátúr szívesen beleegyezett, s midőn a nap felvirrat, elküldött az új férjhez üzenvén, hogy egyik barátjával szeretne elmenni mennyegzőjére. Mire nemes úr felelte, hogy igen szívesen látja. Tehát, midőn az ebédnek ideje elérkezett, Torello amaruhában, mely rajta volt, az apátúrral együtt elment az újférnek házába, hol mindenki álmélkodott, ki csak látta, de senki meg nem ismerte, és az apátúr mindenkinek mondotta, hogy ez bizony Szaracén úr, kit a szultán Franciaország királyához küldött követségbe. Torello tehát asztalhoz ültették éppen szemben feleségével. Kit is ő kimondhatatlan gyönyörűséggel szemlélt, és úgy vette észre, hogy a mennyegző sehogyan sincs ínyére. Hasonlatos képpen az asszony is néha-néha rápillantott, nem mintha megismerte volna, hiszen hosszú szakála és furcsa öltözete és ama biztos meggyőződése miatt, hogy férje meghalt, ilyesmi meg se fordulhatott a fejében. Midőn azonban Torello úgy vélte, hogy itt az idő próbát tenni, ha felesége emlékezik rá, kezébe vette a gyűrűt, melyet távozása napján az asszony ajándékozott néki, és szólította a fiút, ki őt szolgálta, és mondotta néki, mondd meg nevemben az új asszonynak. Országomban az a szokás, hogy midőn valamely idegen a magadfajta új asszonynak lakodalmán ebédel, miként én itten, annak jeléül, hogy az asszony szívesen látja őt lakodalmán, a serleget, melyből iszik, borral tele odaküldi a vendégnek, s minek utána az idegen ivott belőle, amennyi neki jól esik, újra befüdi a serleget, az asszony pedig kiissza a maradék bort. A fiú átadta az üzenetet a hölgynek, ki illedelmes és okos asszony lévén abban a hiszemben, hogy ez valamely csodanagy úr, megmutatni kívánta néki, mely igen szívesen látja. Parancsolta tehát, hogy mossák meg a nagy aranyserleget, mely előtte volt, és töltsék meg borral, és vigyék oda a nemes úrnak. És azok ekképpen cselekedtek. Torello szájába vette az asszonynak gyűrűjét, és úgy intézte, hogy ivás közben beleejtette a serlegbe, mit senki nem vett észre. És kevés bort hagyván a serlegben, azt újra befötte, és visszaküldötte az asszonynak. Ki is átvette, s hogy a vendégnek szokását teljesítse, leemelte födelét, szájához vette, s meglátta a gyűrűt, s kicsinyég némán rámeresztette szemét, s megismervén, hogy ez ama gyűrű, melyet búcsúzáskor urának, Torellónak adott, kiemelte, erősen szemügyre vette azt, kit idegennek gondolt, s most megismervén, mint ki eszét vesztette, feldöntötte az asztalt, mely előtte volt, s kiáltott imígyen, ez az én uram, ez valóban Torello. S odaszaladt az asztalnak ama feléhez, melynél ura ült, és nem törődvén ruháival, sem azzal, mi az asztalon volt, áthajolt azon, amennyire csak tudott, szorosan megölelte férjét, s akármit mondottak vagy tettek a többiek, nem tudták tőle elválasztani. még nem Torelló mondotta néki, hogy emberelje meg magát, mivel leszem még elegendő ideje őt ölelnie. Akkor végre az asszony fölegyenesedett, és ám bár a lakodalom már füstbe ment, másfelől a vidámság meggyarapodott, hogy visszanyertek ilyen derék lovagot, kinek kérésére most mindenki elhallgatott. Miért is Torelló elutazásának napjától fogva mind a mai napig rendre mindent elmondott nékik, mi véle történt, szavait azzal végezvén, hogy a nemes úr, ki abban a hiszemben, hogy ő halott, feleségét feleségül választotta, ne vegye zokon, ha most visszaveszi, mivel hogy életben vagyom. Az új férj, ám bár némiképpen röstelkedett, mégis szívesen és baráti módon felelte, hogy azzal, mi az övé, hatalmába vagyon olyképpen cselekedni, amint kedve tartja. Az asszony pedig visszaadta az új férnek a gyűrűt és a koszorút, melyet tőle kapott. Újjára húzta azt, melyet a serlekből kivett, és hasonlatosképpen föltette a koszorút, melyet a szultán küldött. És távozván ama házból, melyben voltak, mind az egész násznéppel egyetemben által mentek Torelló házába. S ottan mind vígasztalan barátai és atyafiai, és mind a polgárok, kik úgy tekintettek rá, mint valamely csodára, hosszú és vidám mulatozásban megvígasztalódtak. Torelló, minek utána drágaságainak némely részét annak ajándékozta, ki a lakodalom költségeit viselte, meg az apátúrnak, meg másoknak, számos hírvivővel megjelentette Szaladinnak, hogy szerencsésen hazájába ért, s örökre barátjának és szolgájának tekinti magát. Annak utána pedig számos esztendőkön által élt derék feleségével, még inkább gyakorolván a szíves vendéglátást, mint annak előtte. Ez volt tehát vége Torelló és imádott felesége gyötrelmeinek, és jutalma nyájas és szíves vendéglátásuknak. Sokan minden erejüket megfeszítik, hogy ezt cselekedjék, és bár van miből, oly rosszul értik a módját, hogy előbb nagyobb árat vesznek érte, mint amennyit az egész megér. Miért is, ha nem nyernek érette jutalmat, sem nékik, sem másoknak, nem szabad rajta csodálkozniuk.